Sok bosszúságtól kímélheti meg magát, aki körültekintően szervezi nyaralását, akár utazási irodánál fizet be a pihenésre, akár maga keresi szállását és utazási lehetőségeit az interneten. Az ilyenkor felmerülő kérdések jogi hátteréről Sigmond Árpád kérdezte Sári Juditot, a DAS jogszervíz jogászát.
Az utazási szerződésekkel kapcsolatosan a legtöbben utazás szervezőt vagy utazás közvetítőt fogadnak fel, ilyen szolgáltatás mellett teszik le a voksukat, és Magyarországon utazás szervezői, illetve utazás közvetítői tevékenységet csak is olyan vállalkozók folytathatnak, akik a Budapest Főváros Kormányhivatala által engedélyezett listán szerepelnek. Ez a lista egy könnyen hozzáférhető lista, az interneten bárki utána tud keresni, és javaslom, hogy kifejezetten csak olyan irodával álljunk szóba egyáltalán, akik ezen a listán szerepelnek, ugyanis különféle biztosítékokat nyújtanak a számunkra ezek az utazási irodák, hiszen a felügyeleti szerveknek a felügyelete alatt végzik a tevékenységüket.
Milyen egyéb módja van annak, hogy megbizonyosodjanak az utazni vágyók egy-egy utazási iroda megbízhatóságáról?
Érdemes az interneten fogyasztói vélemények után kutatni, hiszen a mai világban szinte az az első mindenki számára, főleg a fiatalok között elterjedt, hogy rögtön rákeresnek az adott utazási irodára, és nagyon-nagyon sokat elárulnak a fogyasztói visszajelzések, visszacsatolások, hiszen korábbi években, hogyha pozitív volt számukra az általuk nyújtott szolgáltatás, akkor annak valószínűleg ott, tehát a véleményüket ki tudják ott fejezni, illetve a negatív vélemények azok valószínűleg még előbb felkerülnek az internetre, mint a pozitívak.
Miért hátrányos az, hogyha az utazási iroda csupán közvetítő, és nem maga szervezi az utazást?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen az utazás közvetítői tevékenység nem egyezik ugye a szervezői tevékenységgel, és nagyon gyakran az utazás közvetítők a nagy neves szolgáltatók, akiknek a nevével akár az utcákon, különböző hirdetéseken találkozunk, és az utazás közvetítő nem fog felelni közvetlenül a fogyasztóval szemben, hogyha bármilyen problémával szembesül a fogyasztó. Kizárólag az utazás szervező, akivel konkrétan közvetlenül szerződésben áll az utazó, tehát kizárólag a szervező fog vele szemben helytállni. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy utazás szervezői tevékenység végzése esetén, ami azt jelenti, hogy legalább kettő turisztikai szolgáltatást nyújt számunkra az utazás szervezői tevékenységet végző cég, ebben az esetben a felügyeleti szervek által biztosítottan úgynevezett biztosítékot kötelesek képezni, egy kvázi fedezetet nyújtani olyan esetekre, amikor különböző szükséghelyzetekben az utas például külföldön ragad, nem tud hazajönni, fizetésképtelenné válik az utazás szervező. Ezekre az esetekre nyújt fedezetet ez a biztosíték.
Igen, hát ez évek óta van, mégis évről évre történnek. Legutóbb azt hiszem, hogy tavaly szigorították az erre vonatkozó előírást, de javítson ki, hogyha tévedek. Évről évre történnek, mégis az utazókat elbizonytalanító események, akár kint ragadt utasok kapcsán, akár pórul járt utasokkal kapcsolatban.
Így van. És itt az lehet az alapvető probléma, hogy amint említettem, kizárólag akkor felelnek ezzel a biztosítékkal az utazás szervezők, hogyha ők legalább kettő turisztikai szolgáltatást nyújtanak a számunkra. Lehet ez például a szálláshelynek a biztosítása, lehet akár idegenvezetés, egyéb kulturális programoknak a megszervezése, de hogyha kizárólag csak egyet foglalunk le az adott utazási irodán keresztül, vagy az utazás szervezőn keresztül, tehát például csak a szálláshelyet, ebben az esetben, hogyha fizetésképtelenné válik az utazás szervező, akkor sajnos csak magunkra számíthatunk, és ebből a biztosítékból nem nyújt fedezetet számunkra a szervező. Ebből adódóan előfordulhat, hogy mint ahogy a korábbi években is hallottuk, számos utas kint ragadt például, és kizárólag saját költségen tudtak hazajutni, ha csak ebből a biztosítékból nem nyersz kielégítést az ő igényük, például a hazautazásnak a költsége, egyéb szálláshely.
ha végül az érdeklődőknek megtetszik egy ajánlat, és úgy döntenek, hogy lefoglalják ezt az utazást, mekkora mértékű lehet a foglaló, illetve milyenkor az eljárás? Sokan erre is némi bizonytalansággal tekintenek, mert hogy itt azért sok százezer forintot kell akkor lényegében egyik napról a másikra kiadni egy jövőbeli szolgáltatásért.
Pontosan nagyon nagy összegekről lehet szó. Egy utazási szerződésnek a megkötésével egy időben legfeljebb a szolgáltatás díjának a 40%-át kell, mint előleget befizetni, és csak ezt követően kell a teljes összeget kielégíteni, és itt szó lehet ugye a díjemelkedésről, és ami számos esetben előfordulhat, hogyha a szerződésben konkrétan nem térnek ki erre a tételre, akkor kizárólag akkor emelkedhet a díj, hogyha például a szállításnak a költségei, például a repülőgéppel történő utazás esetén az üzemanyagköltség változik, vagy egyes adók, illetékek, díja, deviza, forintár folyamának a változása adhat alapot a díjemelkedésre, egyébként semmi egyéb.
Igen, ilyenkor már akár elindulhat a vita az utazási iroda és az érdeklődők között a foglaló kifizetése után azzal kapcsolatban, hogy egyébként akkor a megemelkedett díjtételek mellett is vállalnák-e, akarnak-e így utazni. Hogyha már kifizették a foglalót, van tehát szerződésük, ám az iroda nem reagál kérdéseikre, hívásaikra, nem elérhető, mit tehetnek?
Itt ugye felmerül megint a kérdés, hogy ezen a korábban említett listán szerepel egyáltalán az utazás szervező, ugyanis hogyha szerepel, egy teljesen legálisan működő irodáról van szó, akkor szintén visszatérve a biztosítékra, semmiképpen nem veszhet el a pénzünk. Abban az esetben, hogyha mégiscsak beleszaladunk egy olyan esetbe, hogy valamilyen úton, módon egy illegálisan működő irodával kötünk szerződést, akkor én azt javaslom, hogy rögtön a rendőrséghez forduljunk, és tegyünk feljelentést annak érdekében, hogy mielőbb nyomozhasson az illetékes hatóság, hogy pontosan mi is áll az ügynek a hátterében.
Hogyha valaki esetleg nem szervezett utazást választ, hanem kinéz az interneten egy szállást, valahol egy autóval is, talán nem néhány óra alatt, de közeli országban, bérel a családjával egy autót, vagy barátaival egy kis buszt, és útra kell, hogyan gondoskodhat a minél zavartalanabb pihenésről?
Az autóbérléssel kapcsolatosan szintén az elővigyázatosságra és a megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen itt is nagyon sok esetben egy nagy összegű biztosítékot kér az autóbérlést nyújtó, tehát a szolgáltató. Ez egy olyan nagy összeg lehet, ami nem biztos, hogy adott esetben a számlán szerepel. Tehát ezt előzetesen még otthon, hogyha ilyen erre irányuló szándékunk van, akkor azt még otthon járjuk körül, hogy pontosan milyen összegekkel is kell számolnunk. Biztosítást érdemes egyébként az autóbérléssel kapcsolatosan pluszban kötnünk, és ott is legyünk körültekintőek, hogy mire is terjed ki a biztosítás, például töréskárra vagy lopásra kiterjed-e, illetve ami még jelentős szempont, az üzemanyaggal kapcsolatos elszámolás, hogyan működik, pontosan mikorra kell visszavinni az autót, illetve hogyan működik például az autónak a megtankolása, ami lehet, hogy nevetségesnek tűnik, de egyes országokban nem a legegyszerűbb például üzemanyaghoz jutni, és egy olyan benzinkúton, ahol nincsen kvázi segítő benzinkutas, hanem kizárólag egy automata működik, és adott esetben nem fogadja el a pénzünket, ez saját példán alapul, ott ilyen egyéb lehetőségünk van. Tehát a bérbeadónak a telefonszámát érdemes minden esetben elmenteni a telefonunkba, hogyha bármilyen ilyen helyzet előáll, vagy például lopás, törés, kár, akkor azt nyomban jelezhessük.
Említette már ugye az autóbérlés ügyében a biztosítást. Visszatérve a szervezett utazásokra, érdemes az utazási irodával magával biztosítást kötni, vagy inkább vonjunk be egy harmadik felet, tehát egy külsőt, egy független biztosítót?
Alapvetően nincs különbség a kettő között olyan szempontból, hogy a biztosítási szerződésben foglalt feltételeknek kell, hogy eleget tegyen a biztosító. És ez egy nagyon jó kérdés, mert itt is számos kizárással találkozhatunk. Például vannak egyes biztosítások, amelyek extrém sportra nem nyújtanak fedezetet, és azért egy nyaralás alkalmával előfordulhat, akár a vízisportok, akár a légisportok tekintetében, hogy az utazó kipróbálja ezeket a sportokat, és hogyha közben megsérül, nem biztos, hogy a biztosító helyt áll majd. Érdemes itt is előzetesen átolvasni a feltételeket, és nem csak egy beigszelgetős módszerrel ott az utazási irodában 2 perc alatt kitöltve választani egy biztosítási csomagot, hanem hogyha van rá lehetőségünk, akkor nézzünk utána az interneten, vagy a biztosítónak a katalógusát nézzük át alaposan, és tekintjük át, hogy mire is fog egyáltalán szolgáltatni, vagy milyen összeghatárok vannak, például megéri-e egyáltalán szerződést kötni velük, mikor lép életbe például a biztosítási szerződés, kikre terjed ki, hogyan kell jelezni a biztosító felé az esetleges károkat, ha ezekre sor kerül.
Szintén akár szervezett utazásnál, vagy akár utazási irodán kívüli utazásnál szóba kerül ilyenkor a pénzváltás, ugye? Ezt is érdemes azért előre. Ebben az esetben mit tud javasolni? Nagyon sok ajánlattal lehet találkozni az interneten is, de hogyha több pénzt váltana az ember, akkor akár egyéni alkukat is lehet kötni. Itt mire kell figyelni?
A vonatkozó jogszabályok konkrétan nem térnek ki ilyen jellegű alkukra. Az biztos, hogy nagyobb összeg átváltása esetén az egyes pénzváltó helyeknek is vannak különböző kedvezményei, és azokról valóban érdemes előzetesen már érdeklődni, és ezeket a kedvezményeket kihasználni, ugyanis egy nagyobb összegbeváltásánál már ez valóban egy jelentős pénzösszeg megtakarítást jelent, amit ugye akár a nyaralásra lehet költőpénzként el lehet költeni.
Sári Juditot, a DH-s jogszervíz jogászát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.